Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk végig egész Isten tisztelet alatt ülve, és énekeljük a 105. Zsoltár első és második verseit. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Adjatok hálát az Istennek. Imádkozzunk. Eljöttünk áldani és magasztalni téged, teremtő és gondviselő Isten. Jöttünk megköszönni mindenkit, akivel megajándékoztál bennünket. Eljöttünk megköszönni mind azt, amit nekünk adtál. Köszönjük neked a Bibliát, köszönjük igédet, azokat az igéket, melyekben megszólalsz és vezetsz, amelyek által megerősítesz bennünket, tanítasz, betegségünkben gyámolítasz és vigasztalsz. Könyörülj a gyászolókon, a sírókon, veszteseken, akik itt vannak most a hajlékban. Adj vígaszt, adj nekik erőt a teher hordozásához, de legfőképpen hitet és meg nem szégyenülő reményt elhunyt szerettünk élő lelke további sorsa felől. Külön is könyörgünk ezen az Isten tiszteleten drága gyermekeinkért, ifjainkért, akik lelki gyakorlatos héten táboroznak, adj közöttük ébredést, hitre jutást, áld meg záró Isten tiszteletüket és útjukat haza. És ajándékozz meg bennünket is most élő és éltető, erőt adó, tanácsoló és vezető igével, a Krisztus Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Mózes második könyve 20. részéből olvasom. Egyetlen egy igeverset, a 20. rész 15. versét, ez a 10 parancsolatból egy igevers. Így szól hozzánk Isten igéje, ne lopj! Évek óta tartó súlyos gazdasági válságban élünk. Mi itt Magyarországon, ebben a kis országban, akarva, akaratlanul is, igazán a legmélyéig átéljük ennek a pénzügyi, gazdasági válságnak mindenfajta nyomorúságát. Ami a pénz és a bank világába folyamatosan történik évek óta, az egyszerűen hat ránk. Nem tudjuk belőle kivonni magunkat. Persze nagyon rafinált és számunkra a leglényegéig átláthatatlan trükkök, ügyeskedések zajlanak a színfalak mögött, ami mögé az emberek nem láthatnak be. Így van ez a politikában is, hogy valami minimálisat látunk, pont annyit, amennyit akarnak, hogy lássunk. Hiszen egyikünk se jelentkezhet és mondhatja, hogy én más szeretnék látni. Pont azt látjuk, amit mutatnak. És ugyanúgy a gazdasági, a pénzügyi életben is zajlanak az emberek szeme elől jól eltakarva különböző folyamatok, történések, amikben nem láthatunk vele. Nagyon ritkán történik meg, hogy mégis kihallatszik a színfalak mögül valami, vagy nem csak kihallatszik, de ki is látszik, hogy ez véletlen-e, hogy időnként valamit a függönyök mögül egy villanásnyira megláthatunk, vagy nagyon tudatos ez is, nehéz eldönteni. Nem olyan rég volt, nyilván csak egy rövid időre, és csak erre odafigyelők számára egy nagyon érdekes hír, hogy az IMF vagy IMF egyik vezető embere, aki 20 éven keresztül ott dolgozott, lemondott. Lemondott a tisztségéről. És utána vallani kezdett. És a vallomásában arról beszélt, ami megjelent hozzáférhető módon, hogy minden tanácsunk, amelyet egy-egy országnak adtunk így visszatekintve, rossz volt. Ártottunk vele. Azok az országok, amelyek komolyan vették, amit mi komoly arccal mondtunk, azok mind bajba kerültek. Aztán, amikor elhangzott ez a vallomása ennek a volt vezető nemzetközi gazdasági pénzügyi szakembernek, akkor gyorsan el is tűnt, nem beszélnek róla, nem mennek a Magyar Bankszövetség vezetőihez, és kérdezik meg, hogy tessék, hogy ezt hogy kell érteni. Nem kérdezik meg a vezető politikusokat, sem az ellenzéket, mit jelent ez. Kiderült néhány héttel ezelőtt, hogy az világ egyik legnagyobb bankháza, a Barclays Bank, néhány hozzá hasonló bank cápával együtt valahogy lebukott. Kiderült, hogy a kamatlábbal játszottak. Néhányan rendkívül gazdagok lettek ebből. Országok meg tönkrementek. És amikor kimondok egy ilyen mondatot, akkor az azt jelenti, hogy emberek mentek tönkre. Munkahelyek szűntek meg. Szociális megszorításokat követeltek emberektől. Emberek vesztették el a munkájukat. Nem férnek hozzá kellően az egészségügyi szolgáltatáshoz. És ezt emberek nem tudják, hogy mi történt. És egyszer csak 20 év után kiderül, hogy néhány ember játszott. Mindenkivel. Van következménye? Valakit megbüntetnek? Egyáltalán valaki büntethető ilyenkor? Mert vannak kiváltságosok, úgy látom, akiket soha nem lehet törvény elé állítani. Lophatnak is, hazudhatnak is, csalhatnak is. Országokat tehetnek tönkre, és emberek millióit. Nem lehet hozzájuk nyúlni. Országok adósodtak el hosszú évekre, évtizedekre. Emberek, népek lesznek koldusok, kiszolgáltatottak. Elveszítik a függetlenségüket, nemzeti vagyonukat, kincseiket, mindenüket. Kik csinálják ezt? Mert hogy lopnak, a mi zsebünkből is, a mi erőnkből is, a mi boldogságunkból is, a mi munkánk gyümölcséből is, az idegrendszerünkből, az nyilvánvaló. Ki bízta meg őket? Ki számoltatja el? Ki kéri számon? Milyen időszerű ez a parancs? Ne lopj! Ráadásul, testvérek, ez egy bibliai parancs, egy bibliai törvény, ami azt jelenti, hogy nem egy ember, vagy egy emberi közösség gondolta végig és alkotott jogszabályt, ahogy egyébként szokott lenni. Ezt a jogszabályt, ezt a parancsot, ezt a törvényt, hogy ne lopj, ezt az élő Isten alkotta. Ő hozta, nem emberek. És ő hagyta ránk. Ez Isten parancsa, és ezért alapvetően különbözik minden parancstól, amit emberek alkottak. Miközben nyilvánvaló módon ez a két rövid szó Isten szájából és keze ujja írásával, mert a Biblia szerint Isten a maga ujjával írta a 10 parancsolatot eredetileg. Ez nyilvánvalóan a vagyonról is szól, az értékekről is szól. Ennél mégis sokkal többet mond ez a törvény, hogy ne lopj. Nem csak emberek és népek közti életszabály ez. Nem csak egy erkölcsi szabály ez, hogy ne lopj. Bár sok családban pont az ellenkezőjére tanítják a gyermeket. Hogy lopj. Ne lopj! Ez a parancs Isten és ember közti kapcsolatot szabályozó törvény. Azt jelenti ez a parancsolat, hogy Isten akar uralkodni egészen az életemben. Na ezt elmondom még egyszer. Ez a két szó, ez a parancs, hogy ne lopj, egyenlő, túl minden erkölcsi tanításon, túl minden magánvagyon védelmen. Azt jelenti, hogy Isten akar uralkodni egészen az életemben. Ezt szeretném most kifejteni. Hogy jelenti ez a mondat, hogy ne lopj? Azt, hogy Isten uralkodni akar egészen az életemben. Annak alapján jelentem ki bátran ezt, testvérek, hogy az ember életének nincs Istentől semleges területe. Jó lenne egy életre megtanulni. Nincs semleges területe az életemnek Istentől. Még ha úgy gondolom, hogy van, akkor sincs. Még ha az egész életemet visszatartom Istentől, akkor sincs. Istené az életem, Istené a vagyonom, bármikor bármelyiket elveheti, egy pillanat alatt, egy tolvonás alatt. Istené minden gyermekem, Istené az otthonom, a társam, az időm, az egészségem, a pénzem, mindenem. Ne lopj! Azt jelenti, hogy Isten akar uralkodni egészen az egész életem felett. Heidelbergi KT-ben gyönyörűen tanuljuk és tanítjuk, hogy mind testestől, mind lelkestől nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak tulajdona. Szóval ne lopd el a tulajdonostól a tulajdonát, önmagadat. Mit van, ember, amit ne úgy kaptál volna? Nos, ha én magam és mindenem Istené, akkor értsük meg, hogy a tulajdonos Isten uralkodni akar mindenem felett. Mert én magam és mindenem az övé. És ezért minden felett uralkodni akar az Isten. És ezért azt üzeni, hogy ne lopj. Mert mindened, te magad is az enyém vagy. Ne lopd el azt, ami az Istené. Miközben neked adja Isten, mert a teremtéskor Isten mindent odaad az embernek, uralkodni lehet mindenen, amit Isten nekünk átadott, használni lehet mindent, amit Isten átadott, de mindennek ő marad mindvégig a tulajdonosa. Amikor arról beszélünk, hogy eljön minden ember életébe az ítélet ideje, a számadás ideje, azt jelenti ez, hogy Isten egyszer odaállít maga elé, és azt mondja, hogy akkor számoljunk el azzal, amit odaadtam neked, de mindig az enyém volt, hogy használd. Számoljunk el. Ne lopd el azt, ami az Istené. Miközben neked adta, használod, élhetsz vele, soha nem leszel semminek független tulajdonosa. És ha mégis úgy viselkedsz, azt mindent tönkreteszel. mi rontjuk el az életünket, mikor elvesszük Istentől. Mi használjuk rosszul az időnket, ezért nem érünk rá semmire. Mi használjuk rosszul az erőnket. Mi használjuk rosszul az ifjúságunkat, a nekünk adott tehetséget. Nem azért jutunk odáig, ameddig jutunk, mert van egy igazságtalan Isten, hanem azért, mert lopunk. Ellopjuk Istentől azt, ami az övé, és úgy bánunk vele, mintha az enyém lenne. Ami Isten nélkül a kezemen megfordul, azt tönkreteszem. Így rontjuk el a házasságunkat, a szerelmünket, a gyereknevelésünket, szakmai választásunkat, életünk számtalan döntését. Aztán busongunk, jajongunk, embereket vádolunk, felelősöket keresünk, holott mindig csak annyi történt, hogy elloptam azt, ami az Istené. Mi úgy gondolkozunk, hogy az életem az enyém, az időm az enyém, a testem az enyém. Most nagyon tanítják a nőket, asszonyokat, hogy a méhed is a tiéd. Te döntesz annak a belső sorsáról. És szegények elhiszik oly sokan. És lesznek bűnözők meg gyilkosok. És lesznek betegek és gyermektelenek. Mi úgy gondolkozunk, hogy minden az enyém, és én azzal azt csinálok szabadon, jó és józan belátásom szerint, amit akarok. Ki tudhatna jobbat nekem annál, mint amit én tudok magamnak, hogy mi a jó? És ebben ne szóljon bele még Isten se, meg senki se. Isten pedig azt mondja ebben a parancsban, hogy nem. Semmi nem a tiéd. Minden az enyém. Testestől, lelkestől, te is az enyém vagy. Ne lopj tőlem, mondja az Isten. Tőlem lopsz. Persze, amikor ezt a parancsot meghallja egy keresztény ember, hogy ne lopj, rögtön az jut eszébe, hogy de jó, hogy ilyenek vannak a Bibliában. Aztán az jut eszébe, hogy ó, de jó lenne, ha az emberek komolyan vennék, az a sok csúnya rossz ember. Bizony, hát azoknak de jó lenne, itt lenne a szomszédon, az is egy utolsó tolvaj, tőlem is lopott, már csak egyszer hallaná. Nem neki kell hallani. Neked és nekem. Majd eljön az idő, amikor Isten neki is el fogja tudni mondani. Igen, jó lenne, ha az emberek nem lopnának. A legtöbb bűneset a világon minden országában a lopás. Mindent lopnak az emberek, a WC-papírtól a pénzig, a WC lehúzótól egy étterembe, elegészen milliókig és milliárdokig, mindent lopnak az emberek. Ahogy szokták mondani, azt is, ami le van betonozva, meg azt is, ami nincs. Lopják, ami a földbe van, a földön van, a föld felett van, a levegőbe, kábelektől kezdve, paradicsomig, mindent lop az ember. Aztán jön egy nagy politikus, és azt mondja, egy szegény megélhetési bűnöző. Értsük meg, hát nem azért lop, mert rossz. Nem tud megélni. Testvérek, lopnak az emberek hazugsággal, csellel, erőszakkal, és mindent. Tényleg fontos parancs ez, ne lopj. Lopnak a templomból, lopnak lakásokból, munkahelyekről, baráttól, idegentől. Mindenhol, mindent. Ez tényleg egy fontos parancs. De itt mérhetetlenül többről van szó, mint azokról, amelyeket felsoroltam. Ez a parancs arról szól, hogy tanuljam meg, hogy minden Istené. És arról szól, hogy tanuljam meg azt is, hogy ne lopjak el Istentől semmit. Ő mondja nekem, hogy ne lopj tőlem. Nem gazdagabb leszel, hanem koldus. Mert valójában, testvérek, kezünkben van bármi is igazán. Kezedben van az idő. Bírunk magunkkal, az erőnkkel. Kezemben van a pénzem. Ha úgy viselkedünk, akkor egyszer csak nincs a kezünkben semmi. Se gyerekem, se pénzem, se egészségem, se boldogságom, se életem, se üdvösségem. Kedves testvérek, én tudom jól, hogy amit én eddig elmondtam, az csak akkor hallja meg az ember úgy igazán, ha Isten szavaként hallja meg. Igeként. Amíg a palástos mondta csak, amíg a pap mondta csak, amíg a Bibliából olvasták föl régi-régi törvényből való két szó, ez csak, és nem Isten igéje, akkor ez mind-mind hiába hangzik el. Miért mondja hát az Isten ezt? Mert bele akar avatkozni az életünkbe. Mi szeretnénk Istennel egy sajátos kapcsolatba lenni. Ennek az a lényege, hogy Isten akkor kell nekem, amikor kell nekem. Különben nem kell nekem. Isten közelébe akkor megyek, és akkor veszem igazán komolyan, ha valami miatt úgy érzem, hogy már minden más esély, lehetőség bezárult előttem. És nem tudok mit csinálni. Ordítottam, toporzékoltam, fizettem, könyörögtem, sírtam, mindent megpróbáltam. Amikor Isten azt mondja, hogy ne lopj, bele akar avatkozni az életünkbe, és azt mondja, ne lopd el az életedet én tőlem. Ne lopd el az értékeidet. Mert mindenednek én vagyok a tulajdonosa. És azért mondja ilyen durván, bántó módon Isten, ami ellen talán belül tiltakozunk, mert amikor valamit úgy használunk, ami az életünkbe Istené, hogy Isten nélkül, akkor mindig lopunk Istentől. Isten nem politikus, hogy úgy beszél, hogy lehetőleg ne értsék. Isten. Ezt a két szót nem lehet félreérteni. Ne lopj! Csak egy valaki volt, aki nem rabolta meg az Istent, kedves testvérek, hanem mindenét, még az életét is odaadta Istennek. A Krisztus Jézus. Ő betöltötte ezt a parancsot is, hogy ne lopj. Azóta van esélyünk önmagunkat odaszánni testestől, lelkestől Isten akaratának. Az a válság, amiben élünk, azt jelenti, hogy nem engedjük Istent úrrá lenni magunk felett. Sem a pénzünk felett, sem az országunk felett, sem semmi felett. Azért van erkölcsi válság, azért van házassági válság, azért van családi válság, azért van egyéni életválság, azért van országos, nemzetközi válság, azért van világválság, mert nem engedjük Isten uralmát megvalósulni. És ahol nem engedik Isten akaratát, amely mindig jó akarat megvalósulni, ott mindig lopnak, és azon soha nincs áldás. Meggyőződésem, testvérek, hogy minden bajunk forrása az, hogy kivontuk magunkat a tulajdonos kezéből, Isten kezéből. És attól a pillanattól kezdve nem én uralkodom a pénzem felett, hanem a pénzem uralkodik felettem. Nem én uralkodom az időm felett, hanem az időm uralkodik én felettem. Attól kezdve nem én uralkodom az indulataim felett, hanem az indulataim uralkodnak felettem. Attól kezdve nem én uralkodom a vágyaim felett, hanem a vágyaim uralkodnak én felettem. Ez egy védő parancs. Ne lopj, ne szakítsd el az életedet Isten kezéből. Abból minden baj be fog következni. De ha odaengeded magad, ott tartod magad, nagyon tudatosan éled úgy az életedet, hogy Uramisten, szólj hozzám, Uramisten, komolyan veszlek, Uramisten, beszélj én hozzám, és én azt igyekszem megtenni, megcselekedni, akkor átéled azt, hogy ura vagy a pénzednek, hogy ura vagy az idődnek, hogy ura vagy az indulataidnak, hogy ura vagy a vágyaidnak. Mert egyszer odaállít bennünket az Úr maga elé, és elszámoltat. És megkérdezi, hogy mit csináltál az ifjúságoddal, az erőddel, a tehetségeddel, a pénzeddel, az egész életeddel. Hogy következhet be változás? Most testvérek, ha az enyémből tiéd lesz. Változás akkor következik be az ember életében, ha az enyémből tiéd lesz. Ha amit kaptam, végre tudom adni. Végre adni is tudom. És ugye Isten maga mondja, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna. Kik boldogodnak az életedből? A változás akkor következik be, hogyha az enyémből tiéd lesz. Ha amit kaptam, azt adni is tudom. Testvérek, az önző életek tolva életek. És akkor egyszerűbben mondom, ne lopj, hanem adj. Hanem adj. Testvérek, ahol nem adnak tovább mindabból, amit felülről, Istentől kaptak, ott lopnak. A zsugoriság nem polgári erény. A vagyonk a kuporgatása nem polgári erény. Adj hálából. Ne vondd meg magadat, erődet, idődet, pénzedet Istentől és emberektől. Amikor megvonod, akkor lopsz. Helyette adj. Bátran, hittel, hálából. Ne tékozolj, és ne légy zsugori, adj. Testvérek, a kegyelem az egyetlen dolog, ami felébreszti az ember szívét, kezét és zsebét. Kezét, szívét, zsebét, hogy tudjon adni. A kegyelem azt jelenti, hogy megértettem, hogy egészen Istentől van mindenem. Minden pillanatom, minden képességem, minden eredményem, mindenem egészen Istentől van. A kegyelmet megérteni ezt jelenti, hogy egészen Istennek vagyok hálás mindazért, amit egész életembe elértem. Sok évvel ezelőtt idéztem egy nyáregyházi, máshonnan oda került parasztembert, akit hívogattam a templomba, és azt mondja, hát mit adnak a templomba? Mondom, így gondolkozik az életben mindenről? Hát mit adnak ott? Egyébként nagyon sok minden történik ott. Szóval ne mondja már nekem, a kapám mögött én állok, nem az Isten. Mondom, remélem, nem kell egyszer az ágya szélére leülnöm, és azt kérdeznem, miért nem a kapája mögött áll, Uram? Hogy itt fekszik nyomorultan? Lehet, hogy az ereje mégse magától van, hanem kapta. Kegyelem, hogy meglássam azt, hogy Isten ad mindent az ő fiával együtt. Minden ajándékot. Ő adja a bocsánatomat, ő adja a szeretetét, ő adja az irgalmát, ő ad nekem mindent. A hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket itt ezen a földön. Minket meg valaki erre tanított, hogy gyűjts. Gyűjts. Legyél kicsi hárpagon, vagy ne is kicsi. Gyűjts. Nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, mondja Jézus. Lehetetlenség egyszerre Istennek is, meg a pénznek, a mammonnak is. Ahol van a szívetek, ott van minden kincsetek. Ne tapadj hozzá semmithez. Mindent kaptál. De tanulj meg hálából mindent adni Istennek. Amíg tart számodra az élet. Ha igaz lett, hogy ismered Isten végtelen kegyelmét, melyet veled gyakorol és rajtad gyakorol, akkor tudod, hogy nem, hogy nehéz adni, nem, hogy győzni kell önmagam felett, hanem könnyű adni. Mert a hála mozgatja. Nem az akarás, nem a keresztény viselkedés. Abban mindig belevásik a fogunk, hanem a hála. Igen, Uram, tőled van minden tulajdonom, a pénzem, a gyerekeim, a sorsom, az életem, a mai napom, minden egészen tőled van. Szeretnék hálás szívvel élni és adni. Amíg, Uram, adsz nekem, segíts, hogy adhassak én is. És minél inkább bezárul a világom, minél erőtlenebb leszek, minél kevesebb pénzem lesz, Uram, taníts meg abból is mindig adni. S ha már semmi erőm nem marad, taníts imádkozni. Hogy amíg utolsót nem dobban a szívem, hadd mondjam el a hálámat neked. Úgy, hogy ezt hallják, lássák, értsék meg az emberek. Hogy ezt megtanult, keresd Isten akaratát. Kapaszkodj bele, és maradj amellett hűségesen is. És akkor te magad is, és mindened áldásul lesz. Nagyon sok embernek. Adj, ne kényszerítésből, add magad, ne számításból, adj hálából. És ne törődj semmivel, a hálátlan emberekkel, ne törődj velük. Ha az örök bíró elé érkezel, ő majd tudja. És milyen jó lesz hallani, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak, Istenednek örömébe. Amen. Urunk, köszönjük neked a legnagyobb ajándékot, amit ember kaphat, amit mindenkinek felkészítettél, mindenkinek megkínálod, mindenkinek felhívod rá a figyelmét, keresve az embert jóban és rosszban, örömben és könnyek között. Köszönjük a Golgota keresztjét, Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Köszönjük, hogy bűnbocsánatunk és örök üdvösségünk ott van. És ott értjük meg a te kegyelmedet, és ott születik szívünkben a hála. És ott tanulunk meg az én körül való forgolódásból egy más világrendjében élni, a tiédben. Szeretnénk megtanulni adni a te szabályait szerint, Urunk. Add meg, hogy áldásul lehessünk így mindazoknak, akiknek te adtál bennünket. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Balla Terézia Etelka testvérünket, aki 45 esztendőt élt, és Kónya Jánosné testvérünket, aki 90 esztendőt élhetett. A közöttünk lévő gyászoló hátramaradottak életére Isten vigasztalását, kegyelmét és áldását kérjük. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a 150. Zsoltárnak. Énekeljük az első versét, majd a himnuszt. 150. Zsoltárunknak énekeljük az első versét, majd a himnuszt. Így kezdődik a 150. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát.